9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. A következő években 51 milliárd forintos fejlesztési programból megújulhatnak az ivóvíz hálózatok, hogy csökkenjen a vízveszteség, ezt jelentette be közösségi oldalán Gajdos László. Az élő környezetért felelős miniszter azzal indokolta a kiírást, hogy Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vész el az előregedett vízhálózatok miatt. A fejlesztési keretre önkormányzatok, víziközműszolgáltatók és más fenntartók jelentkezhetnek. A pályázat a távleolvasást, az automatizált üzemeltetést, a nyomásmenedzsmentet és más korszerű megoldások telepítését is támogatja. Ezek a beruházások nem csak a vízveszteséget csökkentik, hanem biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszik az ivóvíz ellátást is, tette hozzá a miniszter. A tárcavezető a bejegyzés szerint különösen fontosnak tartja, hogy a források jelentős része a leghátrányosabb helyzetű térségekbe érkezzen. A vízhálózatok felújítása kevésbé látványos beruházás, mint egy új út vagy egy új épület, mégis ezek azok a fejlesztések, amelyek évtizedekre meghatározzák a települések biztonságos működését és a mindennapok életminőségét, fogalmazott Gajdos László. Az Eseni Köznevelési Minisztériumban foglalt javaslatok megismerésére és szakmai párbeszédre adott lehetőséget a differenciált és inkluzív oktatásért együttműködés képviselőivel tartott egyeztetés. Ezt írta az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán. Lannert Judit úgy fogalmazott, minden gyermek más és egyedi. Eltérő ütemben fejlődik, más erősségei vannak, és más támogatása lehet szüksége ahhoz, hogy kibontakoztathassa képességeit. Erre a szemléletre épül az Eseni Köznevelési Minisztérium is, amelyről Kukainé Lányi Marietta, a közoktatásért felelős államtitkár, és Kereki Judit, a korai gyermekkori jólétért felelős államtitkár szakmai egyeztetést folytatott a differenciált és inkluzív oktatásért együttműködés képviselőivel, tájékoztatott a tárcavezető. Lannert Judit jelezte, a differenciált és inkluzív oktatásért együttműködés, vagyis a DIU egy civil és szakmai összefogás, amely a sajátos nevelési igényű és a sokféleséget mutató gyermekek befogadó, támogató köznevelését segítő szakmai javaslatok kidolgozásán dolgozik, és ennek részeként készítette el az eseni köznevelési minimumot. Csak nem 13 ezer tonna illegális hulladékot számoltak fel a magyar erdőkben az Állami Erdészeti Társaságok 2020 óta, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A tárca közlése szerint az Állami Erdészeti Társaságoknak továbbra is évről évre több száz illegális hulladéklerakást kell felszámolniuk. 2020 eleje és 2026. július 27-e között 4159 esetben 12750 tonna hulladékot távolítottak el az általuk kezelt területekről. 2025-ben 527 esetben több mint 2130 tonna, 2026. július 27-éig pedig újabb 308 esetben csak nem 637 tonna illegálisan elhelyezett hulladékot gyűjtöttek össze és szállítottak el a társaságok. A minisztérium tájékoztatása szerint a társaságok rendszeres területellenőrzéssel, sorompókkal és más fizikai akadályokkal, kamerás megfigyeléssel, hatósági együttműködéssel és szemléletformálással igyekeznek visszaszorítani az illegális lerakást. A súlyosabb esetek jelentős része nem kirándulás közben eldobott palackról vagy zacskóról szól. A nagyobb mennyiségű hulladékot sokszor gépjárművel szállítják az erdőszélekre, erdei utak, közutak és települések közelébe. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre, amelyen rövidebb lesz a tűzijáték a szokásosnál, mondta Magyar Éva kormányszóvivő a programokat ismertető budapesti rendezvényen. A programsorozat 4 milliárd forintba kerül. Magyar Éva közölte, egyes helyszíneken már augusztus 19-én elkezdődnek a programok, máshol az ünnep utáni napokban is lesznek rendezvények. Budapesten 10 helyszín lesz, a Margit-sziget, a Műegyetem melletti Dunapart, a Kossuth tér, a Parlament, a Szabadság tér, a Várkert, a Budai Vár, a Városliget, a Szent István tér, illetve a Bazilika. Augusztus 20-án a programokat 8 órakor a hagyományos zászló felvonás és tisztavatás nyitja a Kossuth téren. Ezután lesz a katonai és légi parádé, amit a rakpartról lehet majd megtekinteni.
Az időjárásról.
Csütörtökön túlnyomóan derült napos csapadékmentes idő várható, főként az ország keleti felén megélénkül az északkeleti szél. A hőmérséklet maximum a térségünkben 28 és 31 fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Meséltem már önöknek, hogy az elmúlt hónapokban 4 tanítványom is szakdolgozatírás helyett azt választotta, hogy egy rádió műsort készít el, és így fejezi be tanulmányait a Szegedi Tudományegyetem kommunikációs szakán. Mai műsorunkban 3 olyan beszélgetést hallgathatnak meg, amelyet Buchholz Barnabás tanítványom készített ebbe a bizonyos vizsgaműsorába. Nézzük, miről lesz ma szó. Elsőként Dénes Gábor személyi edzővel hallhatnak egy beszélgetést, aki testnevelő tanárként is dolgozik.
Osztályonként nem akarok hazudni, 3-4 gyerek mondjuk egy 25 fős osztályból, akire azt mondom, hogy talán testileg, testi adottságok, hogy ott van, ahol kell lennie.
Aztán az Iron Man, vagyis a vasember kihívásról lesz szó, vendégünk Balla Péter triatlon edző.
Ezt teljesen kicsavarja az ember. Aki megcsinál egy Iron Man-t, ha csak belegondolunk abba, hogy ha csak azt kérem valakitől, hogy sétálj egész nap, sétálj 14-15 órán keresztül, az is elég megterhelő a szervezetnek, nem hogy egy ilyen versenykörülmények között több sportágban lemeríteni a szervezetet.
Végül, de nem utolsó sorban itt lesz velünk Szabó Dóri, a szegedi női NB1-es foci csapat játékosa is.
Én vagyok a legfiatalabb az öltözőbe. Én egyébként nem élem meg hátrányként, tehát mindig kérdezik, hogy vagyok ilyen hiperaktív, hogy van ennyi energiám.
Kedves hallgatóink, ők a mai vendégeink, ezek mai témáink. Ha tehetik, tartsanak velünk.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu
Mike.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
A fitnessipar soha nem látott fordulaton pörög, már mindent is fehérjével dúsítanak és próbálnak eladni nekünk. Közben mégis sokan küzdenek mozgásszervi panaszokkal, túlsúllyal, és vannak, akik keveset mozognak. De hogyan lehetne kiegyensúlyozottan és egészségesen táplálkozni? Hogyan kellene jól edzenünk? Ezekre a kérdésekre is keresi a választ Dénes Gábor személyi edzővel, Buchholz Barnabás az egyik tanítványom, aki most szerezte meg kommunikációs diplomáját a Szegedi Tudományegyetemen.
Mik a legnagyobb hibák, tévhitek, amiket az emberek gondolnak az egészséges életmódról?
A nem evés, például alap. Tehát az, hogy valaki azt gondolja, hogy attól mondjuk fogyni fog például nálam is egy edzésen, hogy ő nem eszik, és elhatározta, hogy nem eszik. Nem, nyilván ez nem így működik. Tehát például a kaja az mindenféleképpen. Nyilván ez a rengeteg reklám, amit ugye lát az ember, tehát hogy ezt itt meg, ne csinálj mellé semmit, tehát ezek ilyen alap dolgok, amiket tehát nem, soha nem működött így, hogy mondjuk csak eszek, vagy mondjuk csak edzek, és nem eszek mellé, vagy nyilván ennek kikészül, hogy egészítse egymást. Ezt megértetni velük nehéz. Akár amikor mit tudom, mondjuk lejön hozzám valaki edzésre, vagy a gyerekek is az iskolában például, hogy megkérdez, hogy hogy csinálj, mint csinálj, elmondom neki. Nyilván nem vagyok ott mellette, ezt valahogy neki kellene megoldania. Nagyon nehezen veszik rá magukat. Tehát mindig nyilván a könnyebb utat választja. Tehát nekem mondom, a kaja, meg így a mozgás, az tényleg így, mint hogy ütné egymást a kettő, pedig nem.
Melyik a kifizetődőbb szerinted, a saját testsúlyos edzés, vagy a súlyzós edzés?
Az, hogy melyik a kifizetődőbb, erre így nem tudok válaszolni, mert egy saját testsúlyos edzés jó, egy súlyzós edzés is jó, nyilván a cél, a lényeg, hogy mi a célod. Mert teljesen más egy saját testsúlyos edzés, meg teljesen más egy súlyzós edzés. Tehát nyilván a saját testsúlyosnál, akár a TRX-ek, gumikötelek, stb. Használata nem egy hipertrófia. Tehát ami azt jelenti, hogy ugye nem izomtömeget növelünk vele, hanem ott inkább ilyen kórizmokat erősítgetünk, mély izmokat erősítgetünk magánál súlyos edzésnél, ami ugyanúgy lehet egyébként funkcionális, inkább azért a hipertrófia jellemző. Izomzottilag nőni akar, akkor annak nyilván inkább a súlyzós edzést ajánl.
Szerinted miben változott a konditermi edzés napjainkban, mint mondjuk egy, most csak egy ilyen szélsőséges példát mondok, a Arnold vagy a Ronnie Coleman idejében ezek az old school edzésekhez képest?
Megfontoltabb. Hát az Arnold féle, ami a csövön kifér. Tehát ők tényleg, tehát ők nem, megmondom őszintén, sose olvastam. Mondjuk, hogy ő hogy edzett. Tehát nyilván csak egy videókban láttam, meg YouTube-on néztem egy-két videót tőle, ők nem gondolták túl. Ott tényleg ami a csövön kifér. Tehát ez mostanában tudományosan, mai világban fel lehet azt is ugyanúgy építeni, mint ahogy azt ők csinálták, csak egy kicsit átgondoltabban. És én például mind a kettőbe hiszek. Én például, amikor edzést tartok, vagy fejlesztést tartok, akkor nekem az ez a régi Arnold-szerű mindent bele, meg nyilván a tudomány. És ezt a kettőt, hogyha össze tudod hozni, akkor szerintem akkor megy.
Milyen szerepe van napjainkban a mobilizálásnak, illetve a nyújtásnak? Fontosak-e egy edzés beépítésében?
Igen, szükségszerű. Mindig mobilizással kezdek. Mindig mobilizás, nyújtás, mindig ez az első lépés. Jó, felkészíted nyilván az izomzatot, vagy azt az izomcsoportot, amit éppen használni akarsz, és erre például teljesen jó egy aktivizáció, vagy egy mobilizáció, mert a mobilizációnál izületet körülvevő izmokat mobilizáljuk, hogy minél nagyobb legyen a mozgás terjedelem. És hogy ezt nem csinálod, nyilván ez a mozgás terjedelem beszűkül, gyakorlatokat sem úgy fogod tudni végezni, ahogy azt kellene, de ezért szükségszerű. A nyújtás, nem is tudom, ez a nyújtás, valaki még mindig azt mondja, hogy nem, de miért ne kellene? Nyilván azt az izmot dolgoztatod, tehát nyilván az izom összeugrik, azt valahogy vissza kell az eredeti állapotába nyújtanod. Kell, tehát szükségszerű.
Az edzésről beszéltünk, de a táplálkozás is nagyon fontos. Milyen egy jó táplálkozás? Milyen egy jó étrend?
Nem mindenkinek ugyanaz jó. Hogyha sokat foglalkozol vele, akkor egy idő után így megtanulod magadnak, hogy mi az, ami neked jó. Most saját tapasztalatomból például soha nem mértem kalóriát, nem porciózgattam ki magamnak, hanem egyszerűen így az évek során megtanultam, hogy mik azok, amiket ehetek, mik azok, amik nem, mit mikor ehetek, mit mikor nem. És ez kellene. Rengeteg edzéstervet írok, meg rengeteg kaját kellett összedobjak vendégeknek. Nem ezt nem szereti, azt nem szereti, ezt nem fogja megenni, azt nem fogja megenni, tehát nagyon-nagyon nyűgös. Nem lehet azt mondani, hogy mindenkinek ugyanaz az étkezés a megfelelő. Valakinek több szénhidrát kell, valakinek kevesebb, valakinek kevesebb cukor, valakinek kevesebb zsírt, nyilván mind másként hasznosul. Ezt így meg kell találni, ezt a középutat. Tehát mondom olyat, hogy konkrét jó, nyilván ilyen alap dolgok, hogy ne zsírosat azért, ne legyen túl cukros mindent, ezeket a dolgokat azért került, nyilván ez a liszt élesztő, stb., amik ugye szinte mindenben van, de Én például személy szerint szeretek jól lenni. Én úgy gondolom, hogy jól eszek. Ha azt mondanám, hogy teljesen őszintén magam, én 95%-ban én teljesen táplálkozom. Nyilván én is megeszek néha egy-két dolgot, Isten, hát emberek vagyunk. Én nem tudom elképzelni azt például, hogy egy életen át csak jó. Meg a szervezeted mindig jelez, meg igényli. Tehát nekem is vannak ilyen kis csalónapjaim, amikor akkor igenis megeszem azt az egy csokit, vagy megeszem azt a fagyit, vagy nem tudom mit. Én ebbe hiszek, ilyen gondolom őszintén, ebbe hiszek, hogy tanuld meg azt, hogy mikor, mit, mennyit tudsz enni. És azt látod magadon, érzed magadon mondjuk egy edzés közben, vagy egy nap közben, érzed, hogyha mit tudom, több zsírt viszel be, akkor nehezebb vagy, érzed, hogyha több szénhidrátot, akkor ugye több az energiád. Ezeket így meg kellene tanulgatni. És egyébként nem nehéz szerintem. Hát csak akarni kell. Ez tényleg egy olyan dolog, hogy csak akarni kell.
Táplálékkiegészítőkről mi a véleményed? Szerinted van, ami hatásos, vagy a legtöbbik inkább csak marketingfogás?
Nyilván benne a nevében, hogy kiegészítő. Én azt gondolom, hogy ha be tudod vinni azt a fehérje adagot egy nap, nem könnyű, de meg lehet oldani, rendes, normális étkezéssel, akkor az. És akkor most mondjuk azt, hogy most mondja, ez egy átlagember. De mondjuk egy sportolónak ott már elengedhetetlen. Tehát ő nem azzal a mozgás mennyiséggel, amit ők lenyomnak egy hét alatt mondjuk, vagy akár egy nap, akár heti, vagy napi két edzésre, tehát ott már kell a pótlás. Ott nem biztos, hogy elég az, hogyha csak ötször eszel. Sőt, valószínűleg nem elég, hogyha ötször eszel. Tehát ott a fehérje, a kreatin, akár az szerintem szükségszerű. De mondom, a sportolóknak. Tehát átlagembernek, ha tudja, akkor kajával. Én legalábbis úgy csinálnám.
Milyen edzéstervet ajánlanál egy kezdő számára, akinek mondjuk az izom növelést lenne a célja, és tényleg a nulláról indul?
A teljesen nulláról, hát nyilván először mindig a kor, tehát mindig ugye a törzsizmok. Onnan indulunk ki, ha a törzs erős, akkor onnantól kezdve tudod fejleszteni a többet is. Kezdésnek a saját testsúlyos mindenféleképpen.
Edzősködés mellett testi tanárként is dolgozol. Igaz-e az a felvetés, hogy a mai gyerekek fizikálisan sokkal gyengébbek, mint mondjuk egy 20 vagy 30 évvel ezelőtti generáció, és mi lehet ennek az oka?
Sajnos igaz. És azt kell, hogy mondjam, hogy ahogy jönnek fel évről évre, ez egyre tényleg rosszabb. Osztályonként nem akarok hazudni, 3-4 gyerek mondjuk egy 25 fős osztályból, akire azt mondom, hogy talán testileg, testi adottságok, úgy ott van, ahol kell lennie. Az összes többinek ez mind hiányzik. Hát mi lehet az oka? Nyilván a számítógépen pötyögés, nyilván a telefonon pötyögés, nekünk ez nem volt. Az én időmben se, mi fátmáztunk, mi kim voltunk egész állónap, megtanultuk azokat az alapmozgások, amiket ők nem csinálnak. Tehát ezek a kúszások, mászások, stb. Ők nekik ez kimarad. Nyilván városban is más. Én ugye falun nőttem fel, nekem azért ez egyszerűbb volt, de ez. Tehát nagyon-nagyon elmegy ebbe az irányba ez a telefonos dolog, és ez nagyon látszik a gyerekeken. Tehát motiválni is elképesztően nehéz.
És szerinted hogy lehetne őket motiválni? Arra, nem feltétlenül arra, hogy most élsportolók legyenek, de arra, hogy azért alapsportokat kezdjenek el, és a mozgást szeressék meg.
Nyilván a tesi úr az nagyon fontos. Tehát, ha megszereti a tesit, én azt gondolom, hogy akkor az egy nagyon jó kis kiinduló pont. Nálam is rengeteg mindent próbálok nekik mutatni, tanítani. Sose tudhatod. Tehát sose tudhatod, hogy mi az, amire éppen most rá fog érezni. Én azt gondolom, hogy a tesi az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos. Abból kell kiindulni. Ha azt jól csinálja az ember, akkor abból utána építkezhet a gyerek.
A szülőn is múlik-e az, hogy a gyerek motiválatlan, nem szeret sportolni, tényleg ezek a dolgok?
Igen. Én azt veszem észre a szülőkön, rengeteg szülőn, tisztelt a kivételnek, hogy nagyon-nagyon-nagyon féltem, mindentől féltem a gyerekemet. És ugye a sporttól is féltem. Nem viszem el XY-t jégkorongozni, vagy birkózni, mert valami baja lesz. Ez sport. Nyilván ezek benne vannak. Nyilván sajnos vannak sérülések, nem feltétlen kell, hogy komoly legyen, de ez benne van egy sportban. A lényeg az, hogy mivel túlságosan féltik és óvják őket, ezért igen, ez a gyerek érzi. Én azt veszem észre az órákon, és ezt érzi a gyerek, hogyha valami olyan feladat, amely kicsit nehezebb, vagy veszélyes, hát most miért veszélyes az mondjuk, hogy egy dobbantóról felugrasz mondjuk egy szekrényre. Egyébként is ugrász a játszótéren mondjuk, fölmászol, leugrasz, legurulsz, ezeket úgy, hogy meg tudod csinálni tesi órán is, de ha nem tesi órán nézek, és mondjuk az én kisfiam, aki mondjuk a játszótérnek is ugyanezt látom. Tehát nem az van, mint nálunk volt annak idején, hogy elengedtek is, akkor menjél, játsszál bőven, hanem játszik a gyerek, ott áll mellette a szülő, feltett kézzel, hogy bármit csinál, ő elkapja. Ez most azt súlykolja a gyerekbe, hogy véletlenül se csináljak olyat, ami esetleg nagyon-nagyon rossz lehet, mert ha megcsinálok, akkor meg úgyis ott van anya, vagy úgyis ott van apa, aki majd megvéd, de tesi órán nincs ott anya meg apa, nyilván ott azt nekem kellene megoldani valahogy.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Dénes Gábor személyi edzőt hallották.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
km úszás, 180 km kerékpározás, és csak úgy zárásként egy teljes maratoni táv lefutása. Ez az Ironman, vagyis a vasember kihívás. Ez összesen 226 kilométeres távot jelent, amelyet 17 óra alatt kell teljesíteni a résztvevőknek. De hogyan lehet felkészülni egy ilyen kihívásra? Hogyan és mit tesznek a teljesítés alatt a vasember jelöltek? Ezekről is kérdezte Balla Péter triatlonedzőt, Buchholz Barnabás, az egyik tanítványom, aki most szerezte meg kommunikációs diplomáját a Szegedi Tudományegyetemen.
Milyen távok, illetve versenyek vannak a sportban?
A sportban különböző távok vannak, ez a korosztályt függő. Ez egészen a 50 méter úszástól 2 km kerékpár és 500 méter futástól egészen fölmegy a hivatalos táv, az úgynevezett olimpiai távig, ami az 1500 méter úszás, 40 km kerékpár és 10 km futás. Ezek között korosztálytól függően mindenféle távok vannak ennek a arányában, illetve vannak ennél hosszabb távok, a fél táv, illetve az a teljes táv, ami más néven az Ironman.
Említette az Ironman-t, mostanában így a közösségi médiában is eléggé fel van kapva. Mit kell erről a szakaszról, vagy szakágról, vagy a versenyről tudni?
Ez az Ironman, ez egy nagyon komoly erőpróba. Igen, egyre felkapottabb, és egyre több ember érzi úgy, hogy ezt szeretné megcsinálni, mert ez egy nagyon jó challenge, nagyon jó kihívás, de tudni kell arról, hogy ez egy komoly felkészülést igényel. Ez egy átlag embernek, aki a sporttal csak úgy ismerkedik, ez több 12-14-15 órás folyamatos erőkifejtés jelent, tehát erre tényleg föl kell készülni. Azt mondom, hogy minimum másfél, kettő év lenne az ideális, hogy valaki erre fölkészüljön. Sajnos vannak olyanok, akik úgy döntenek, hogy ők ezt meg tudják csinálni, elindulnak, és nem számolnak azzal, hogy ez milyen következményekkel járhat.
Milyen hatással van az ember szervezetére?
Ez teljesen kicsavarja az embert. Aki megcsinál egy Ironman-t, ha csak belegondolunk abba, hogy ha csak azt kérem valakit, hogy sétálj egész nap, sétálj 14-15 órán keresztül, az is elég megterhelő a szervezetnek, nem hogy egy ilyen versenykörülmények között több sportágban lemeríteni a szervezetet. Tehát ez teljesen kimeríti a szervezetet, erre tényleg komolyan fel kell készülni, ha valaki egy ilyet szeretne csinálni.
Az edzés mellett hogyan lehet a táplálkozást megoldani a verseny alatt?
Egy Ironman verseny a táplálkozás igen nagyon fontos dolog, mert eleve időtartamban is hosszú, másrészt meg erőkifejtésben, tehát rengeteg kalória elég, hát erre is az edzésekkel lehet fölkészülni. Általában a sportolók géleket visznek, egy sportgéleket visznek magukkal. Hogyha rendesen fölkészülnek, akkor nagyjából tisztában vannak azzal, hogy milyen időintervallumokonként kell ezt a gélt megenniük, illetve különböző izotóniás italokkal pótolják az elvesztett folyadékot, sókat.
Kedves hallgatóink, most hírek következnek, de utána folytatjuk a beszélgetést Balla Péter triatlonedzővel. Maradjanak az Európa Rádióval.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Az első elsüllyesztendő bárka már Pakson van, ezt közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A sürgősségi rendelet elfogadva az első süllyesztendő bárka már Pakson, a másodikért útban Mohácsra a vontatóhajó. A honvédségi előkészítő állomány megérkezett, a fenékküszöb előkészítése folyamatban, a kőbeszerzése elindult, írta a kormányfő. Magyar Péter a paksi atomerőműbe kihelyezett szerdai kormányülés után arról számolt be, hogy egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését rendelt el a kormány a paksi atomerőmű és Dunaszent Benedek település között. Ezzel párhuzamosan ideiglenes megoldásként Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek irányított elsüllyesztésével rövid távon 20 cm-t emeljenek a Duna vízszintjén. Magyar Péter azt mondta, a szükséges deponálás, a partmenti rögzítés, a műtárgyhoz szükséges kőmennyiség helyszínre szállítása is haladéktalanul megkezdődik. Magyar Péter közölte, napi 24 órás munkavégzést rendeltek el a szükséges világítás és biztonsági intézkedések megtétele mellett. Mint mondta, a honvédelmi miniszter Budapestről és Szentesről mintegy 100 honvédet rendelt ki a munkálatok támogatásához. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az aszály és a vízhiány elleni kárelhárítási feladatok finanszírozására. Az erről szóló határozat a Magyar Közlöny szerdán közzétett számában jelent meg. Mint írták, a kormány egyetért az Országos Vízügyi Főigazgatóság által ellátandó az aszály és vízhiány elleni kárelhárítási és védekezési feladatok végrehajtásával és az ahhoz köthető költségek központi költségvetésből történő biztosítására. Erre a célra azonnal több mint 6 milliárd 164 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendelték el az idei központi költségvetés központi maradvány elszámolási alapjának terhére, az élő környezetért felelős minisztérium fejezett vízügyi igazgatóságok címjavára, írja a közlemény. Véradásra hívja a lakosságot a hosszú hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt. Közös sajtóközleményében a két szervezet kiemelte, a jövő heti rövid munkahét miatt különösen számítanak a véradókra az ünnepnap előtt. Tájékoztatásuk szerint a vérkészlet jelenleg stabil, de a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a véradókra. Az előző évek tapasztalata alapján az augusztus 20-ai ünnepnap és a hosszú hétvége a véradások számát is befolyásolja, miközben az egészségügyi intézményekben ez idő alatt is szükség lesz a vérkészítményekre, amire a megfelelő készletek biztosításával már előre fel kell készülni. Arra kérnek mindenkit, aki egészségesnek érzi magát és alkalmas véradásra, hogy már most tervezze meg a véradását a hosszú hétvége előtti vagy utáni napokra. Kitértek arra is, hogy a két szervezet közös nyári véradó kampánya részeként a véradók ismert hazai zenekarok koncertjeire nyerhetnek belépőjegyeket. Az aktuális véradási helyszínekről és időpontokról az ovs.hu, valamint a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni, a nyári kampány részletei is itt érhetők el. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre, amelyen rövidebb lesz a tűzijáték a szokásosnál, mondta Magyar Éva kormányszóvivő a programokat ismertető budapesti rendezvényen. A program sorozat 4 milliárd forintba kerül. Magyar Éva közölte, egyes helyszíneken már augusztus 19-én elkezdődnek a programok, máshol az ünnep utáni napokban is lesznek rendezvények. Budapesten 10 helyszín lesz, a Margit-sziget, a Műegyetem melletti Dunapart, a Kossuth tér, a Parlament, a Szabadság tér, a Várkert, a Budai vár, a Városliget, a Szent István tér, illetve a Bazilika. Augusztus 20-án a programokat 8 órakor a hagyományos zászló felvonás és tisztavatás nyitja a Kossuth téren. Ezután lesz a katonai és légi parádé, amit a rakpartról lehet majd megtekinteni.
Az időjárásról.
Csütörtökön túlnyomóan derült napos csapadékmentes idő várható, főként az ország keleti felén megélénkül az északkeleti szél. A hőmérséklet maximum a térségünkben 28 és 31 fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották.
A szél és én. Olyan súlytalan vagyok itt lent, de felfogni még képtelen, hogy milyen jelentéktelen. Érem a jelent, de nem tudom, hogy mit jelent. Én nem adom fel, utána megyek. Brutt tudósokkal levegyek.
lekötek egyek, ne szóljon bele. A hatóság is gyakran felkeres, mert a működésem állítólag illegális, államellenes. Nyúlok a csillagok közé, nyúlok a csillagok közé. Tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, de mégis mind az enyém. Nyúlok a csillagok közé, nyúlok a csillagok közé. Tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, de mégis mind az enyém. Igen, hát én bámészkodásból szereztem mesterfokú diplomát, itt senkinek sincs munkája, max a csillagoknak van állása. Zoom, 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 a teleszkópomon, zoom, 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 a gombot megnyomom, és gondolatban jó magasra szállok, és a göncöl szekére fókuszálok. Nyúlok a csillagok közé, nyúlok a csillagok közé. Tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, de mégis mind az enyém. Csillagok közé, nyúlok a csillagok közé. Tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, de mégis mind az enyém.
Nagyot gondolni nem ér, sok kis hitű húz lefelé.
Csillagok közé. Tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, de mégis mind az enyém. Nyúlok a csillagok közé.
Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a megkezdett beszélgetést Balla Péter triatlon edzővel. A témánk az Ironman, vagyis a vasember kihívás, és mondom újra, ez 3,8 km úszást, 180 km kerékpározást és egy teljes maratoni táv lefutását jelenti, mindezt 17 óra alatt kell a vállalkozóknak teljesíteniük. Hogy lehet erre felkészülni? Erről is beszélgetünk tehát Balla Péter edzővel. A beszélgetést Buchholz Barnabás, az egyik tanítványom készítette.
Hogyan lehet felkészülni egy Ironmanre? Most így konkrét példák alapján, hogy mondjuk ha van egy éve a versenyzőnek, vagy másfél éve, ahogy ugye említette, akkor hogy kell felépíteni az edzéseket?
Mindenképpen legyen rengeteg szabad ideje. Mert ugye ez egy hosszú verseny, a kerékpárra való felkészülés az nagyon-nagyon sok időt igényelt. El kell indulni onnan, hogy egy másfél órát teker az ember, hogyha teljesen nulláról indul, és akkor onnan el kell jutni oda, hogy a 4-5 órát is a nyerekben tölt, alkalmanként 6-6 és fél órát is el kell tölteni a nyerekben. Tehát azt a távot, amit az Ironman-en, ugye a 180 kilométerről beszélünk, az egy nagyon tetemes táv, azt végig bírja ülni a nyerekben. Ez heti a 300 és 400 kilométer között, ha tud tekerni valaki, akkor az már az elegendő lehet ahhoz, hogy egy Ironman-t biztonságosan tudjon lekerékpározni.
Melyik a legnehezebb része az Ironman-nek?
Ez nagyon változ, ez egyénfüggő. Ugye vannak olyanok, akik az úszással szenvednek inkább, ugye ezt tudnék, hogy nyílt vízi úszásról beszélünk, itt függ attól, hogy hol úszik az ember, hogy tóban úszik az ember, tengerben úszik az ember, az időjárásnak itt ki vannak téve, hogy különböző hullámok jöhetnek, amelyek nehezíthetik az úszást. Tehát valakinek ez a nehezebb, valakinek a kerékpározás, mert egyszerűen nem érzi a kerékpáron, hogy kerülnie, hogy kell tekernie, illetve hát összességében a futás meg már azért nehéz, mert mire eljut az ember ahhoz, hogy fusson egy maratont, tehát 42 kilométert fusson, addigra már 7-8 órája folyamatosan adja le a teljesítményt, tehát addigra már valamelyes kiismerül, hanem teljesen.
Egy ilyen versenyre önállóan fel lehet készülni, vagy mindenféleképpen egy csapattal kell menni?
Föl lehet készülni önállóan, de mindenképpen kell egy hozzáértő edző, aki segít a felkészülésben. Ugye társakat keresni, akik ugyanakkor érnek rá 4-5 órán keresztül tekerni, amikor én is ráérek, hogy ugyanakkor érnek rá futni, mint másfél-két órát, amikor én is ráérek, nehezebb találni, mint egyénileg elindulni, amikor éppen van a család mellett, munka mellett, ugye felnőttekről beszélünk leginkább, akik ezt teljesítik. Van ugye az embernek ideje, nehéz úgy összeszervezni másokkal. De mindenképpen kell egy szakember, aki segít a felkészülésben, aki megmondja, hogy mikor, mennyit és hogyan készüljön föl valaki.
Magyarországon van lehetőség teljesíteni ezt a távot?
Magyarországon is van lehetőség teljesíteni ezt a távot. 21-22 éve folyamatosan minden évben van egy Nagyatádon egy Ironman távú verseny, és ott lehet teljesíteni ezt a távot.
Hogyan lehet valaki főállású triatlonista?
Magyarországon ez nehezebb, mert a támogatottsága egyelőre a sportnak még nem olyan, hogy valaki ebből, csak ebből meg tudjon élni, mint főállású triatlonista. Sikerül szponzorokat, egyéni szponzorokat szereznie, illetve ha elér olyan nemzetközi eredményeket, akkor kaphat támogatásokat, amivel tudja ezt finanszírozni, amelyhez szükséges.
Milyen anyagi költségei vannak egy, nem feltétlenül az Ironmannek, de egy triatlonnak?
A triatlonnak ugye a legköltségesebb része a kerékpár. Ha valaki komolyabban szeretné ezt űzni, akkor egy komolyabb kerékpárba érdemes befektetni. Ez ugye több százezer forinttól indul, és csillagoség a határ. A másik két sportág, tehát a futás, illetve az úszás ilyen szempontból már sokkal kedvezőbb, mert végül is egy úszónadrág, egy úszószemüveg, illetve egy futócipő, futóruha, aminek a beszerzése jóval kevesebb anyagiakkal jár. Illetve maga a felkészülés, meg a versenyre nevezés, egy Ironman versenyre nevezés is 100-150 ezer forint és e fölött.
Mi számít jó biciklinek most? Kezdő vagy középhaladónak mi az a bicikli, amivel már el tud indulni egy Ironmanen?
Mindenképpen azt tudnám javasolni, hogy ha teheti, akkor időfutam kerékpárt vásároljon, hogy a kétféle kerékpár van, az időfutam kerékpár, illetve az országúti kerékpár. Az időfutam kerékpár az kimondottan arra lett kitalálva, úgy van kitalálva a geometriája, hogy ilyen hosszú távot egyénileg tudjon teljesíteni az ember a lehető leggyorsabban. Amire még célszerű odafigyelni, hogy a váz lehetőleg karbonváz legyen, egy jó merev váz, mert azáltal is energiát tud megspórolni, illetve a befektetett energia az a sebességbe, iramba át tud menni. Illetve nyilván nagyon fontosak a kerekek, a jó minőségű kerekek, amelyek könnyedén és hatékonyan tudnak gurulni.
Mit gondol arról, hogy ugye amit már említettünk korábban, hogy egyre jobban felkapottabb a közösségi médiában az Ironman, és nem csak az Ironman, maga a triatlon egyre jobban felkapottabb, hogy mi lehet ennek az oka?
Ennek én nagyon örülök. Hát talán az egyik alapvető oka az, hogy ez egy igen egészséges sportág. Ugye a szabadidőt igényel, kint van a természetben, tehát ez vonzó lehet az emberek számára, hogy kicsit kimozdulnak abból a bezárt világból, amiben ma élnek, hogy folyamatosan a telefonjuk, számítógépek előtt ülnek az irodákban. Talán ez lehet az egyik legmotiválóbb, illetve az, hogy ugye ez komoly állóképességi sport, a kardiorespiratikus, tehát a kardiorendszert vesz igénybe, ami a hosszú távon az egészség megőrzésében talán az egyik legfontosabb, és talán ez is segíti azt, hogy az emberek erre vágynak. Meg egy nagy kihívás. Tehát ez egy nagy kaland, aki ezt megcsinálja, az tényleg azt tudja mondani, hogy ő egy erős ember, egy igazi Ironman.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Balla Péter triatlon edzőt hallották.
Ha reám süt ez a nap is, én miért ne lennék boldog? Nem kérlek én reggelig, még csak annyit mondok. Ülj közelebb, jól hallgass meg, hogy dobog a szívem. Ha meghallod és maradnál, úgy hát ne menj innen. Olvad a tél, a réten a virágok látszanak, s valaki itt marad nekem, hogy érezzem, hogy a felhőn lehet járni, hogy hogy élvezzem. A déli báb elillant már, lassan tisztul ki az ég, ahogy az élet játszik hát, úgy játsz nekem még. Ha reán süt ez a nap is, én miért ne lennék boldog? Nem kérlek, én reggelig még csak annyit mondok. Ülj közelebb, jól hallgass meg, hogy dobog a szívem. Ha meghallod és maradnál, úgy hát ne menj innen. Jönnek a vágyak, mint gyermek a fűben úgy szalad. Ha megkérem, tölt is nekem, s elfelejtem, hogy milyen a mélyben várni, hogy megmentsen. Déli báb elillant már, lassan tisztul ki az ég, ahogy az élet játszik hát, úgy játsz nekem még. Ha reám süt ez a nap is, én miért ne lennék boldog? Nem kérlek, éreggelig még csak annyit mondok. Így közelebb, jól hallgass meg, hogy dobog a szívem. Ha meghallod és maradnál, úgy hát ne menj innen.
Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Már 18 éves kora előtt debütált a felnőtt női labdarúgás élvonalában és a korosztályos válogatottban is. Aztán bekövetkezett az, ami egy élsportoló számára a legnehezebb, egy hosszantartó sérülés. Szabó Dóri azonban próbálta ezt is pozitívan felfogni és erőt meríteni a helyzetből. Szabó Dórival, a szegedi női NB1-es foci csapat, a Szent Mihály FC játékosával, Buchholz Barnabás az egyik tanítványon beszélgetett, aki most szerezte meg kommunikációs diplomáját a Szegedi Tudományegyetemen.
Hogyan és mikor kezdtél el focizni?
Általános iskolába kezdtem el focizni, elsőbe választani kellett szakkörök között. Egyébként nekem fiú barátaim voltak, meg most is inkább fiúkkal haverkodom, és szakkört kellett választani, és ők nyilván a focit választották, és én is mentem velük foci szakkörre. Utána kiderült gyorsan, hogy jobb vagyok náluk, meg van hozzá tehetségem, és akkor kezdtem Makón klubhoz lejárni edzésekre.
Hogyan alakult a karriered? Ugye említetted, hogy Makón kezdtél el focizni, és a mai nap ugye NB1-es labdarúgó vagy, és ugye korosztályos válogatott is.
Én ugye az elején Makón kezdtem, fiúknál. A szabályba, az MLS-nek van egy olyan szabály, hogy 13 éves korig lehet fiúkkal játszani, és én azt ki is maxoltam, tehát én 13 éves koromig fiúkkal játszottam, és úgy gondolom, hogy ez nagyon sokat dobott a fejlődésemen, mivel azért fiúkkal játszani nehezebb, mert gyorsabbak, nyilvánvalóan fizikálisabbak, minden szempontból szerintem előnyömre vált, hogy velük játszottam 13 éves koromig, utána igazoltam át Szegedre, a Szent Mihályba. Akkor voltam 13 éves, és U17-ben kezdtem el, úgy igazoltam oda, hogy U17-nél lejjebbi korosztályban nem nagyon szerettem volna játszani. Utána jött az U19, majd 15 évesen a felnőttek között tudtam edzeni, aztán játszani, és nyilvánvalóan mellette voltak válogatott edzőtáborok, amikre azért majdnem szerintem az összesre behívtak, és kialakult utána az, hogy korosztályos válogatott lettem.
Mi volt a legszebb élményed a válogatottal?
Erre határozottan tudok válaszolni, mert talán a legszebb emlék, meg a legemlékezetesebb az, amikor U17-es válogatottban EB-selejtezőn, hazai rendezésű EB-selejtezőn játszottunk a belgák ellen, és 1-0-ra nyertünk az én gólommal. Nagyon szép emlék volt.
Hogyan érzed magad a válogatottban, illetve az NB1-es felnőtt csapatban?
Válogatottban nyilvánvalóan a korosztályomban. Legfőképp pestiek, Fradiból, MTK-ból, Puskásból vannak, és egyébként nyilvánvalóan a korosztályommal könnyebb megértetni magamat, meg jobb az összhang, de egyébként visszatérve a klubra, nagyon nehéz volt a beilleszkedés az elején. Voltak edzőváltások, és talán az első edző, aki, amikor én felkerültem felnőttbe, nem is próbált segíteni azon, hogy jobb legyen ez a beilleszkedés. Az elején nehéz volt, de úgy gondolom, hogy aki egy tehetséges játékos, és azt látják a társai, hogy lehet ráépíteni, és lehet rá számítani, oda merik neki adni a labdát, azután a gyorsan beilleszkedik, és aztán gyorsan sikerült is. Én vagyok a legfiatalabb az öltözőbe. Én egyébként nem élem meg hátrányként, tehát mindig kérdezik, hogy hogy vagyok ilyen hiperaktív, meg hogy van ennyi energiám, de egyébként most már azért 18 éves vagyok, szerintem jó az összhang, és jól megértjük egymást.
Melyik az a poszt, ahol otthonosan érzed magad?
Én pozícióm a szélső támadó. Leginkább mind a kettőt játszom, jobb és bal oldalt is játszom, de bal oldalt azért szeretek jobban, mert a jobb lábam erősebb, és ha bal oldalt vagyok, akkor befelé tudom vinni a labdát, és akkor el tudom lőni. Jobb oldalt is ugyanúgy meg tudom csinálni azokat, amiket elvárnak, meg amiket kell.
Volt-e mély pontod a labdarúgásban?
Nem is olyan rég, augusztus végén a második meccsen történt egy sérülés, a Honvéd ellen játszottunk. Mielőtt lefújták volna az első fél időt, ütköztem a védővel. Belém jött, és úgy jött belém, hogy az ő térde úgy ütközött az én térdemmel, hogy hátrahajlott az én térdem, és keresztszalagszakadásom lett. Szóval az egy elég mély pont volt, mivel egyébként nem is gondoltuk volna, hogy annyira komoly a sérülés. Visszaálltam még játszani, és fél időbe jöttem le, és utána volt pont a szín. Egész nyáron felkészülés volt, nem voltam egyetlen egy buliba se, és akkor arra volt egy jegyem, és arra is még elmentem hajnal 3-ig. Tehát ő nem tűnt annak, hogy ez ilyen súlyos ez a sérülés, de utána az emberi kimutatta, és ez egy elég mély pont volt. Most már nem vagyok abban, mert egyébként én pozitívnak gondolom magamat. Sérülésben nem sok jó dolog van, de lehet pár pozitívumot kiemelni belőle, és ezt próbálom meglátni.
Hogyan tudod összeegyeztetni az iskolát és a élsportot? Nehéz a kettőt egyszerre csinálni?
Nehéz, szerintem nehéz, igen. Az is fontos, hogy jó tanulók legyünk, teljesíteni is szeretnénk. Nehéz összeegyeztetni. A tanárok, ha kommunikálunk velük, akkor ezt megértik, és próbálnak segíteni, de szerintem ez egy azért nagy kihívás azok számára, akik erős iskolába járnak, és ilyen sportolók is mellette.
Azt szokták mondani, hogy nem szabad a sportra hagyatkozni, mert mint egyébként a te esetedben is, hogy bejöhet egy sérülés, és nem tudhatja az ember, hogy meddig tudja ezt csinálni. Neked milyen céljaid vannak a focin kívül a tanulásban?
Ezzel teljesen egyetértek. Szerintem se lehet erre 100%-osan építkezni. Mindig kell egy B-terv, vagy én úgy gondolom, hogy lehet, nagyon nehéz, de lehet egyszerre párhuzamosan csinálni a sportot és a tanulást. Én egyetemen szeretnék tovább tanulni. Most az a célom, hogy Amerikába szeretném folytatni tanulmányaimat és a sportot is. Azért is, mert ott tulajdonképpen nagyon erős bajnokságok vannak, és ez mind úgy, hogy össze van hangolva a sporttal, és a sport és a tanulás az össze van hangolva. Úgy gondolom, hogy Amerikába megoldható lenne, hogy legyen egy jó végzettségem, és akkor akár mellette még a sportot is tudom folytatni komoly szinten.
Említetted, hogy Amerikában erős bajnokságok vannak. Mit gondolsz a női labdarúgásról? Ugye sokak szerint még nem nagyon bontakozott ki, megoszlanak róla a vélemények, de hogy látod akár a világon, akár itt most jelenleg Magyarországon?
Én úgy látom, hogy egyébként fejlődik, és úgy gondolom, meg ez nem is titok, hogy az UEFA is, mivel a férfi labdarúgást már nagyon nehéz fejleszteni, próbálnak a női befektetni most. Nem lehet összehasonlítani a kettőt se nézettségbe, se fizetésekbe, se semmibe. Szerintem több 10 év, és egyébként nem lesz messze a kettő, de nyilvánvalóan a nézettség az szerintem a férfinek az mindig is erősebb lesz. De például most Amerikában pont most döntött rekordot, az egyik női focista $2 millió tudta ott tartani a klub magánál, és azért az nyilván a top focisták között ez nem olyan nagy összeg, de azért női fociba $2 millió azért erős. Magyarországon meg szerintem még nagyon el van maradva, nem erős a magyar bajnokság szerintem a nyugat-európai, vagy akár az amerikai bajnoksághoz képest. Ez is fejlődik, de azért még van hova fejlődnie a magyar bajnokságnak.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szabó Dórit, a szegedi női NB1-es foci csapat, a Szent Mihály FC játékosát hallották.
Ha csak a vihar lenne, és előtte csendem, jobban félnénk, vagy kevésbé tőle. Ha csak az eső esne, és vele a zaj nem, elbújnánk-e előle, vagy sem? Ha csak a lábam lenne, és lábnyom nem követne, nem járna mindig sárban az életem mögöttem. De ha a sár nem lenne, nem lenne miért egyszer megvárni a vihar végét, megtörölni a csizma szélét, s rálépni az útra veled. Ha csak a lábam lenne, lábnyom nem követne, nem járna mindig sárban az életem mögöttem. De ha a sár nem lenne, nem lenne miért egyszer megvárni a vihar végét, megtörölni a csizma szélét, s rálépni az útra veled.
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Családban marad.
Családban marad.
Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Az Európa Rádió családi magazinja csütörtökön 10 órától.
10 órától.
A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon.
Reklámot hallottak.